Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Szabó Róbert, a Hunren Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Csillagászati Intézetének igazgatója, beszélgetést a rádióban felvételről hallják, köszönöm, hogy elfogadta megkívást. Jó napot kívánok! Közép-európai idő szerint június 26-án 12:31-kor csatlakozott a nemzetközi űrállomáshoz az EX-4 küldetés személyzetét, köztük Kapu Tibor magyar űrhajós szállító Dragon űrhajó az indítás után 28 órával. Ez nekem szöget ütött a fejembe. Miért kell 28 óra a csatlakozáshoz, amikor a kertemből, ha nem felhős az ég, látom a nemzetközi űrállomást?
Így van, jó napot kívánok én is, köszönöm a kedves hallgatókat. Valóban alig 400 kilométerre van a fejünk felett az űrállomás.
Szépen fénylik.
Igen, de azért hihetetlen nagy sebességgel halad. Ugye 16-szor megkerüli a Földet egy nap alatt, tehát Kapu Tiboréknak 16-szor van napfelkelte és naplemente. 28.000 km/h szágulnak fönt, tehát ezt a sebességet először is fel kellett vennie az utánuk küldött Axiom 4 missziónak, majd pedig úgy kell manőverezni, hogy szépen lassan utoléri az űrállomást, és utána pedig hát le is fékezzen, vagy felvegye azt a sebességet, amikor a két űreszköz nagyon jól megközelíti egymást, és már csak néhány méter per szekundum, aztán meg centiméter per szekundum a sebességkülönbség, mert hiszen nagyon pontosan kell szinte összecuppanni, összeérintkezni, ez egy finom landolás, finom összeérintkezés, biztos, hogy nem egy kemény landolást szeretnénk, akkor mindenféle sérülések keletkeznének és problémák. Tehát ehhez kell az az idő, hogy felvegye többszöri pályamódosítással egyébként az űrhajó, az űrállomásnak a sebességét, utolérje, és aztán a dokkolás megtörténhessen.
Úgy kell elképzelni, hogy megy a nemzetközi űrállomás a Föld körül, elindul utána az űrhajó a Földről, és akkor egyre gyorsulva, amíg végül nagyjából ugyanott nem van, mint ilyen csigavonalban, és akkor egyszer csak összecuppan.
Hát körülbelül térben és időben, igen, találkozniuk kell, és ráadásul a megfelelő sebességgel. Tehát könnyű lenne elszáguldani az űrállomás mellett, és integetnének egymásnak az űrhajósok, de ez kevés lenne ahhoz, hogy át tudjanak szállni. Igen, tehát többszöri pályamódosítással, először valószínűleg egy picit talán gyorsabban is megy, hogy felvegye a megfelelő sebességet, utána pedig szép lassan utoléri, ehhez kellenek igazából az órák, amíg a több óra, amíg szépen összehangolva ugyanarra a pályára tudnak állni, és aztán nagyon-nagyon pontosan meg tudják egymást közelíteni, és utána már tényleg nagyon-nagyon pici pályakorrekciókkal, módosításokkal, kis fúvókákat felhasználva össze tudják érinteni nagyon szépen, nagyon finoman ezt a két nagyon sok pénzbe kerülő űreszközt.
Iszonyú tömegekről van szó, és az ember döntötte már ki a szomszéd kerítését a saját autójával egy sokkal kisebb tömeggel, akkor lehet picike tömeggel is lehet nagy kárt csinálni. Mennyi idő kell, vagy milyen technika kell ahhoz, hogy ez a két nagy tömeg ez anélkül érintkezzen össze, hogy ellökni a másikat, mert hogyha ellöki, akkor az pályamódosítás.
Ez így van, és ez hát több évtizedig gyakorolták, és sikerült kifejleszteni, ugye, hát ha kicsit visszatekintünk a történelemben, akkor nem csak az amerikaiak és a szovjetek tudták ezt külön-külön megcsinálni, hanem az is egy történelmi esemény volt, amikor egy amerikai űrhajó összekapcsolódott egy szovjet űrmodullal. Úgyhogy ezt a nagyon pontos, tulajdonképpen az űrben kell nagyon pontosan navigálni, ezt kell megoldani, és valóban így van, ezért mondtam, hogy a relatív sebesség, egymáshoz viszonyított sebesség, az itt a döntő, tehát gyakorlatilag ugyanazt a pályát, ugyanazt a sebességgel kell felvenni, és akkor már csak egy nagyon-nagyon pici korrekciókkal ez a szép összeérintkezés, sima összeérintkezés megabszolválható, megtehető. Ugye itt egy kis fizikát, ha behozunk, akkor arra mindenki emlékszik, hogy a mozgási energia az M-szer V-négyzete, tömegszer a sebesség négyzete. Tehát a sebességnek nem szabad nagyon eltérni, mert akkor tényleg nagy károk keletkezhetnek. És meg is fordíthatjuk, ha jönne mondjuk egy mikrometeorit, csak néhány gram legyen, vagy akár még annál is kisebb, hihetetlen nagy sebességgel, itt a naprendszerben akár több 10 kilométer per másodperces sebességgel is száguldozhatnak ezek a pici apró törmelékek. Ha egy ilyen becsapódik, az hihetetlen nagy károkat tud okozni, de hát ezt mindenki fordítsa le magának az autópályán is, nem mindegy, hogy milyen relatív sebességgel közelítjük meg az előttünk levőt, vagy csapódunk éppen bele, tehát a száguldozást azt mindenképpen érdemes az űrben is, meg az autópályán is elkerülni, mert négyzetesen számít. Igen, a fizika törvényét nem lehet megkerülni, nekünk ehhez alkalmazkodni kell, és az űrhajósoknak is.
Az űrhajósok ilyenkor csinálnak valamit, mert látom, hogy képernyők előtt ülnek legalábbis a képen, vagy ez teljesen automatikusan működik, és minden a számítógépekre van bízva.
Ma már jó eséllyel minden számítógépesített és automatizált, én úgy tudom, hogy csak vészhelyzet esetén kell egyáltalán belenyúlni, a dokkolási folyamatba is. Igen, a gépek ezt már azért precízebben tudják végrehajtani, mint az ember.
Láttam a képeken, nagyon csinos űrruhájuk van, mint hogyha egy divattervező tervezte volna. Méretre van szabva, ez mondjuk nem meglepő, de még a szín összeállítása is nagyon, hát space-es. De ahhoz vagyunk szokva, hogy ilyen nagyon kényelmetlen, nagyon nagy, életfenntartó dobozt maguk után gurigán húzó űrhajósok mentek eddig. Ez miért ennyire más?
Ugye meg kell különböztetni azt, amikor ténylegesen az űrhajósnak önmagát is el kell tudnia látni, mondjuk egy űrsétánál, vagy amikor holdra szálltak. Ugye az éget be mindenkinek a retinájába, szerintem a legtöbbünknek, hogy a holdon ugrálnak ott a földi gravitáció egy hatodával, és akkor tényleg rajtuk kell lenni az oxigén palacknak is, és egy hermetikusan zárt űrruhában, ahogy az amerikai űrhajósok ugráltak hold felszínén, de amikor a nemzetközi űrállomáson dolgoznak, vagy amikor éppen a Dragonnal, ugye a képkeneverelből pályára álltak és felbocsátották őket, akkor nem ez volt a helyzet, nem az űrben, az űrbeli körülményeknek voltak kitéve, hanem ott hőmérsékletileg, nyomásilag is, és még oxigén is van például mind az űrállomáson van, mind a Dragon kapszulában. Tehát ott valójában egyfajta vészhelyzetre kell csak felkészülni, nem kell kilépniük az űrbe jó esetben, ez nem is történt meg, hál' Istennek. Tehát valójában egy ilyen elsődleges védvonal az, ami most rajtuk van az űrállomáson is, meg a Dragon kapszulába is. Tehát ha valami vészhelyzet történik, lecsökken a nyomás, vagy az oxigén mennyisége lecsökken, akkor kell gyakorlatilag ennek a ruhának megvédenie az elsődleges hatásoktól az űrhajósokat. És hát valójában dolgoznak a nemzetközi űrállomáson, ott azért van oxigén, az más kérdés, hogy lehet előállítani. A nyomás is a földi körülményeknek megfelelő, a gravitáció az hiányzik, ezt a hatást nem érzik a súlytalansági állapotban, de valójában nekik dolgozni kell, finom műszereket is kell kalibrálni, kísérleteket végeznek el, és így tovább, erről gondolom fogunk még beszélni.
Lehet, hogy gyermek, tehát ez a kérdés is, de azt látom a képeken, hogy az űrállomáson rendkívül sok éles kiszögellés van, meg vezetékek lógnak a falon. Miért nincs rajtuk munkavédelmi sisak? Hát ugye ott, ha elrugaszkodik, akkor megállíthatatlanul röpül, és előbb-utóbb neki repül valaminek.
Ez egy jó kérdés. Igen, nem tudom, biztos, hogy vannak munkavédelmi előírások az űrállomáson is. Én láttam egy képet, az is megnézhető a kínai űrállomásnak, ugye Kínának saját űrállomás van, ott mintha minden egy kicsit nagyobb rendben lenne, patyolat módon el vannak még a vezetékek is szépen elrakva, ott mintha nem, kevesebb lenne ez a kiszögelés. Nem tudom, miért van ez. Lehet, hogy a nemzetközi űrállomást túl sok nemzet tette össze, ugye nagyon sok modulból áll, éveken keresztül épült, meg most már majdnem 30 évtized van. Igen, tehát ez nem egy mai technológia. Lehet, hogy még nem egészen úgy tervezték. Ugye kiszögelések azért nem baj, ha vannak, de ugye kapaszkodók is kellenek, tulajdonképpen így tudnak mozogni, tehát nem csak az űrállomás faláról rúgják el egymást, hanem szépen kapaszkodva, kezüket is használva tudnak az űrhajóban, illetve a nemzetközi űrállomáson közlekedni. Ez nagyon érdekes, már egy VR szemüveggel éppen néhány héttel ezelőtt volt alkalmam kipróbálni, és nagyon élethű volt, és valóban az ember el is szédül egy pillanatra, és nekem is a kezemmel kellett úgy virtuálisan mozognom, és így tudtam előre haladni ebben a virtuális térben. Aki teheti, mindenkinek javaslom, hogy próbálja ki, nagyon, nagyon izgalmas.
De hol lehet elérni a missziónak az oldalán? Vagy ez...
Hát ez egy, nálunk volt egy családi nap, és erre hívtunk egy ilyen VR szemüveges céget, akiknek ez az éppen ez a program megvolt a nemzetközi űrállomásról, és egy űrsétát is végre lehetett hajtani. Nem tudom, hogy ez pontosan hol érhető el, de az biztos, hogy ilyen szimulációk, ha valaki csak egy képernyőn vagy a telefonján szeretné nézni, azok elérhetők az interneten.
Ugye most 4-jel többen vannak fönt a nemzetközi űrállomáson, és hát még 2 vagy 3 métig, ez egy külön kérdés lesz, majd ott is maradnak. Hogy kell ilyenkor kikalkulálni, hogy ez mennyi levegő kell? Az ember, hogy itt az irodában, ha egy kicsit lecsökken a levegő minősége, kitör a forradalom, és akkor nyissunk ablakot. Ez ott nem megy.
Így van. Tehát sem oxigén, sem víz az nem áll korlátlan mennyiségben a rendelkezésre. Hogy az oxigént is úgy kell előállítani vízbontással, vagy más kémiai reakcióval, és a vizet is úgy kell, hát egyrészt azt vizet felvisznek a földről, másrészt pedig visszanyerik a szennyvízből, és nagyon alaposan, nagyon-nagyon gondosan tisztítják, hogy utána iható és teljesen veszélytelen módon fel lehessen használni. Így van, ezt ki kell számolni, hogy hány embert kell éppen ellátni, élelemmel, vízzel, oxigénnel, és hát rendszeresen mennek fel rakományok, olyanok is, amik nem emberes küldetések, csak teherűrhajók, és rendszeresen visznek fel vizet, élelmiszert. Ugye ezért volt probléma, amikor egy ideig nem volt igazából szállítási kapacitás, még a SpaceX éppen nem működött, az űrsikló programot pedig leállították, és volt, amikor a nemzetközi űrállomás az orosz űrhajókra volt hagyatkozva, és csak ők vihették fel a rakományt. Tehát ezt az egy tucat embert, vagy egy picit többet azért néhány hétig el lehet látni. Itt a lényeg az, hogy mindig legyen folyamatos utánpótlás, illetve ne legyen meghibásodás ezekben a berendezésekben. Vannak tartalékberendezések is természetesen, de volt olyan helyzet, amikor az oxigén előállító berendezéssel problémák voltak, és akkor mindenféle életbe lépnek mindenféle vész tartalékok, vész forgatókönyvek, de olyanra még nem, tudomásom szerint a majdnem 30 éves működés alatt nem volt példa, hogy ki kellett volna üríteni az űrállomást, mert ilyen vészhelyzet alakult el. Valahogy mindig megoldották, valamilyen tartalékrendszert mindig sikerült üzembe állítani, és hát ugye maguk az űrhajósok is azért részben ki vannak képezve, bár nem mindenki szakember az utolsó részalkatrészt tekintve is, de azért a legtöbbiét az ilyen problémáknak sikerül helyben elhárítani, ezért nem megy föl külön egy karbantartó űrhajós, ilyen nincs is. Úgyhogy ezeket a problémás részeket megpróbálják megoldani, ha másképp nem megy, akkor egy tartalékot a következő váltásnál, vagy a következő felbocsátásnál visznek fel az űrhajósok.
Mentőcsónak van elméletileg a nemzetközi űrállomáson? Tehát mint a filmekben szoktam látni, hogy Ripley hadnagy, hogyha már mindent elfoglaltak az idegenek, akkor beül a mentőhajóba, és a mentőhajóval levál, és akkor azzal hazajön. De nem láttam, hogy a nemzetközi űrállomáson volna erre egy dedikált külön űrhajó, amit csak arra tartanak fönn, hogy ha valami baj van, akkor el lehessen onnan menni.
Én is úgy tudom, hogy ilyen nincs. Az biztos, hogy több dokkoló hely van, tehát legalább 4-5 űrhajó is, különböző űrhajó tud egyszerre dokkolni, és lehet dokkolva ott lehetnek ezek az űrhajók, ugye, hát egy legalább ott van, amivel felmentek Kapu Tiborék, az ott van dokkolva, de az ugye nem tudja mind a 11 űrhajóst vész esetén leszállítani.
Nem olyan, mint egy Trabant úgy szükség esetén, heten is beférünk.
Hát, igen, körülbelül 4-en kényelmesen elfértek, és azért ez nem annyira a szűk kabin, mint a korábbi űrutazásoknál, mondjuk a szovjet érában megszoktuk. Valóban utána el is tudták egy kicsit magukat oldani, és akkor lehet egy picit ott lebegni. Igen, nagyon-nagyon nagy szükség esetén lehet, hogy 7 embert le tudnak hozni, 11-et akkor is kétlem, hogy megoldható lenne. Hát, hogyha egy pár napjuk van, vagy pár hetük van, akkor talán egy SpaceX misszió fel tud menni, egy űrmisszió. Ugye általában a tudományos fantasztikus művekben mindig valamiféle mentő akció van valójában, és hát itt is ez a helyzet, hogyha nagyon nagy gáz van, akkor valószínűleg meg kell próbálni lehozni az embereket. De ugye az se volt nagyon nagy tragédia, már azt a két embert megviselte, akik fönt ragadtak több hónapon keresztül, és műszaki problémák miatt nem sikerült az űrállomásról lehozni. Ott nem az volt a probléma, hogy bármi is elfogyott volna a létszükséglethez szükséges oxigén, vagy víz, vagy élelem miatt, csak egyszerűen nem tudtak lejutni. Hát a több hónapos űrutazás az már megviseli az emberi szervezetet. A két hetes is, de a több hónapos az pedig fokozottan.
Mikor lesz ilyen üzemszerűen tervezhető egy misszióindítás? A Kapu Tiboréké is többször csúszott. Az ember az elképzeli a saját életében, hogyha az autója mondjuk csak a 6. alkalommal indul el, mert 5 alkalommal valami probléma mindig volt, akkor nem biztos, hogy azzal az autóval elmerne indulni. De ők simán elindultak ezzel, és ott is vannak.
Hát egy picit sándít az analógia, mert inkább arról van szó. Egyrészt nagyon veszélyes üzem, még mindig nem rutinszerű az űrutazás. Másrészt nem úgy kell elképzelni, hogy otthon valaki sufni tuningolta azt a kocsit, és megberhelte, mert ami nem működött, hanem azt lehet tudni, hogy mondjuk képzeljünk el inkább egy Forma 1-es csapatot, akik ott 0-24-ben a világ legjobb szakemberei állják körül ezt az autót, és ha ők azt mondják, autót vagy űrhajót, és ha ők azt mondják, hogy ez mehet, akkor mehet. Én ugye nem voltam meglepődve, én csillagász vagyok, és jó néhány űrtávcsőnek, tehát távcsőnek, űrbe elhelyezett, felbocsátott távcsőnek a fellövését, indítását végig éltem, és hát ha mondjuk csak a James Webb-et, szerintem a nagy közönség is ismeri a James Webb űrtávcsövet, ott nem hónapos csúszások voltak, hanem egy évtizedes csúszás volt, vagy még annál is több. Tehát ez egyáltalán nem meglepő, és benne van a pakliban, hát arról van szó, hogy emberéletekről beszélünk, és igazából az a csoda, hogy ez a sok-sok alrendszer, ennek mind egyszerre 100%-osan működnie kell. Ha csak egy is kiesik, akkor már nem indítható el az űrmisszió. Ha mondjuk nekem letörne a jobb hátsó, vagy nem tudom, visszapillantó tükröm, attól még el tudnék gurulni A-tól B-be, de egy űrhajónál ez nem kivitelezhető. Ugye nagyon-nagyon sok alrendszer van. Ha valaki emlékszik egy, mondjuk a holdra szállásra, vagy bármelyik ilyen fellőésre, felbocsátásra, amikor ott ülnek egy nagyon nagy teremben, sok-sok szakember, mindenkinek a fejhallgató a fülén van, és mindenkinek egy yes-t, vagy green-t kell mondani, vagy egy go-t igazából, azt hiszem azt mondják, hogy go. Tehát az összes rendszernek egy-egy ember egy-egy alrendszeré felel, a kommunikációtól, az üzemanyag tartáig, a létfenntartó berendezésektől az időjárásig, illetve hát ugye Floridából lők föl általában az óceán fölé, ott vannak mentőhajók, amiknek szintén teljes készültségbe kell lenni, ott is jónak kell lenni az időjárásnak. Sok-sok száz alrendszerről beszélünk, és az a csoda, hogy egyáltalán ez elindul. Tehát amikor van egy startnak megvan az időpontja, és elkezdődik a visszaszámlálás, még ott is ugye az utolsó másodpercig is, meg ha valahol bármilyen hiba van, akkor le tudják állítani ezt a startot. Tehát valójában itt az embernek türelmesnek kell lenni, és azt hiszem, hogy erre is felkészítették az űrhajósokat, szerintem ők is nyilván izgultak, meg nyilván várták a felbocsátást, de jobb a biztonság, és ha bármi nem úgy működik, ahogy annak lennie kell, ugye az űrállomással is voltak problémák, és azt is meg kellett várni, amíg mindenhol zöld jelzést kapnak. Tehát én azt hiszem, hogy ez nem egy olyan frusztráló tényező, mintha valaki nem jut el a munkába aznap, hanem itt bizony az életével játszik, és nagyon-nagyon sok embernek nagyon sok évi munkája, sok-sok befektetett pénzről nem is beszélve.
Felkészítésre jut eszembe, meg még a víz szűkéről. Arra felkészítik vajon az űrhajósokat, hogy körforgásos gazdaság van fent? Tehát mondják azt, hogy Jevgenyi, pisiltél te eleget, mert én különben nem fogok tudni teázni.
Hát talán ennyire nem szűkös a helyzet, de valóban erről van szó. Tehát az utolsó verejtékcseppeket és vizeletet is összegyűjtik, és újra felhasználják. Azt nagyon szigorúan megvan, hogy mennyit kell enniük, mennyit kell inniuk, mennyit kell mozogniuk, majd erről is külön beszélhetünk. Úgyhogy igen, erre fel vannak készítve, és tudják, hogy egymásra vannak utalva, tudják, hogy a berendezésekre vannak utalva, itt mindenféle hiba végzetes lehet, úgyhogy ezt azt hiszem komolyan veszik, és az a felkészítés kezdetétől beléig súlykolják, igen.
Mennyire kell, vagy szokás szorosra tervezni egy űrhajós napirendjét? Nincs két egyforma ember, nem biztos, hogy az űrbeli körülményekre mindenki ugyanúgy reagál. Van, aki azt mondja, hogy én most egy kicsit ki vagyok készülve, még egy fél órát kérek. Lazára tervezik bele az alkalmazkodási képességet is, vagy ennek addigra standardnek kell lenni mindenkinél, hogy amikor ott van, akkor 12:00, akkor bele kell vágni az első kísérletbe.
Ez egy jó kérdés. Nem tudom, hogy mennyi rugalmasság fér bele. Az biztos, hogy 5 perces időtartamokra le van osztva, tehát ez egy szigorú menetrendet diktál az űrhajósok napirendje, de valójában azért van benne pihenés is, tehát az fontos, hogy kipihentek legyenek. És valóban ez van, hogy az első napokban, vagy akár hetekben, ha valaki hosszabb ideig fenntartózkodik, akkor vannak átmeneti zavarok, adaptáció, hát csak elég arra gondolni, hogy felkerülünk egy súlytalansági helyzetben, a szívünk még ugyanúgy próbál pumpálni ugye a vért, és gyakorlatilag minden folyadék a felső testbe, a fejünkbe kerül, és Kapu Tibor is úgy jelentkezett be, ő maga mondta az egyik interjúban már a föntről, hogy hát fel vagyok puffadva, fel van duzzadva a fejem, ez néhány nap alatt egyébként helyreáll, és a szív is megtanul, hogy nem kell olyan erővel pumpálni, de hát számtalan ilyen hatás van, igen, kell, van néhány nap alkalmazkodás, de én azt gondolom, én úgy tudom, hogy azért ettől függetlenül egy nagyon szoros tudományos program az, amit Kapu Tibornak el kell végeznie, a fölvitt 60 kísérletből több mint 25-öt az magyar kísérlet, és ezt ő fogja végrehajtani részben saját maga, részben pedig az űrhajós társainak a segítségével. Tehát egy nagyon szoros program van, amiket amúgy is szintén percről percre, vagy mozdulatról mozdulatra begyakoroltak, de ettől függetlenül azért van idő pihenésre, van idő akár a családjukat fel tudják hívni, vagy éppen miniszterelnök úrral beszélt most a tegnapi napon Kapu Tibor tudnak fényképezni, tudnak picit kikapcsolódni. Ez mind benne van az űrhajós programjában, de amikor dolgozni kell, azt viszont nagyon pontosan, percre pontosan, 5 percre pontosan beosztva végzik, és ott a kísérleteket jó esetben el fogják tudni végezni mindegyiket.
14 és 21 nap a tervezett időtartam. A kettő között van egy hét különbség, pont. Miért ilyen rugalmas?
Hát ugye itt is minden körülménynek stimmelni kell, hogy visszatérhessenek, és minden alrendszernek zöldjelzést kell tudni adni. Én úgy tudom, hogy 2 hét az, amíg vannak, és nyilván van egy biztonsági tartalék. Hát visszafelé már kicsit szorosabb a helyzet, mert amikor fölfelé megyünk, akkor még itt a Földön minden ellenőrizhető, és minden kétszer meggondolható, és esetleg eltörlik a startot. Visszafelé már szorosabb a helyzet, és ott nem nagyon van ilyen nagy javításra lehetőség, tehát ott jó, hogyha minden stimmel. Ezt is figyelembe vagyunk, ezt már a startnál el kell tudni dönteni valójában, hogy az űrhajó műszaki állapot az megengedi-e, hogy vissza is térjenek vele. Ugye ezzel is volt probléma az űrsiklónál, emlékszünk, hogy volt amikor ilyen. Pontosan a visszatérésnél volt probléma. Úgyhogy ez is egy rizikós dolog, azt szoktuk mondani, hogy ugyanúgy, mint ahogy a repülő utazásnál a fel- és a leszállás, ez a két kritikus pont, ugyanúgy az űrhajózásban is ez van.
Hogyan állnak össze a kísérletek? Arra lehet pályázni, mint a nagy hadron ütköztetőben a gépidőre?
Tulajdonképpen erről van szó, így van, tehát a Magyarország, én most csak a magyar kísérletekről beszélünk, a magyar kutatóintézetek, egyetemek, akár vállalatok is pályázhattak, volt egy pályázat, ahol az űrben elvégezendő kísérletekre pályázhattak, és aztán ebből merítettek, úgyhogy nagyon gazdag volt tényleg ez a pályázati anyag. Itt az űrélettani, orvos diagnosztikai kísérletektől kezdve biológiai kísérleteken keresztül, anyagtudományi, gyógyszertechnológiai kísérletek, fizikai és a földi légkörrel kapcsolatos kísérletek, vagy vizsgálatok is szóba kerültek, és kiválasztásra kerültek, és egy nagyon fontos komponens is még, ezeket is ugye kísérletenként be lehet címkézni, de valójában ennél többről van szó, középiskolai fizikai kísérleteket is el fog végezni Kapu Tibor, és bemutatja, és ezeket a Földön is elvégzik a megfelelő körülmények között, hasonlóképpen, vagy éppen amit a Földön meg lehet csinálni, és amit a súlytalanságban nem lehet megcsinálni, és fordítva, és még egyéb tudományos ismeretterjesztő alkalmakra is lesz lehetőség. Én úgy tudom, hogy iskolásokkal is fog beszélni Kapu Tibor, fog egy olyan videófelvételt csinálni, ahol körbejárja az egész nemzetközi űrállomást, pont azért, hogy mindenki megismeresse, hogy ez hogy is néz ki belülről, ő mit látott, milyen körülmények között dolgozott. Tehát van egy nagyon-nagyon fontos figyelemfelhívó komponense, és azon kívül, hogy nagyon-nagyon büszkék vagyunk rá, a természettudományos gondolkodásra való felhívás, az szerintem az egy nagyon fontos része.
Ennek mi értelme van? Én még életemben nem találkoztam olyan gyerekkel, akitől, hogyha megkérdezték, hogy szeretnél-e űrhajós lenni, akkor azt mondtam, hogy nem, az nem szeretnék lenni. Tehát ez egy olyan szakma, ha szabad így fogalmazni, hogy nem kell népszerűsíteni. Ki ne szeretne?
Igen, de mégis 45 éve nem volt lehetősége magyar embereknek, tehát esetleg gondolhatta volna bárki úgy, hogy hát ez egy olyan állam, ami nem valósul meg. És itt van, tessék, egy nyíregyházi fiatal ember, egy gépészmérnök, 33 évesen, most éppen ezekben a pillanatokban, amikor beszélünk, fejfünk fölött 400 kilométerre a nemzetközi űrállomáson végzi a kísérleteket, és gyönyörködik a Földben. Tehát én azt gondolom, hogy ennek mégiscsak van egy nagyon-nagyon fontos üzenete. Igen, én is azt szoktam mondani, én csillagász vagyok, hogy...
Olyan gyerekkel
ezek olyan dolgok, hogy mindenki szeretne.
Az égre.
Mindenki szeretne az lenni, szinte mindenki, és mi meg így maradtunk. Én is azt gondolom, én is nagyon szerencsésnek gondolom magam, mert én megtehettem ezt, vagy nekem megadatott, hogy egy ilyen szakmában dolgozzam, és szerintem Kapu Tibor ugyanezt gondolja, és ugyanezt mondta már. Én azt gondolom, hogy ez fontos, ez azért is fontos, és itt nem csak magára az űrhajózásról van szó, nem csak a csillagászatról, a világűről van szó, hanem egyáltalán a fizikai gondolkodásmódról, a kísérletezésről, a biológiai kíváncsiságról, a körülöttünk levő világ felé nyitottan és kíváncsian forduljunk, hiszen erről van szó, hogy 25-30 kísérlet az űrben, ami felhívja a figyelmet arra, hogy valójában nekünk ez elengedhetetlen, hogy megértsük, hogy működik a világunk, ezt nem fogja kiváltani a mesterséges intelligencia. Én mindig azt csodálom, vagy szeretem átadni, akik akár hozzánk jönnek a csillagvizsgálba és belenéznek egy távcsőbe, akár otthon kísérleteznek, hogy mennyire gyönyörű és mennyire csodálatos ez a világ, meg ezeknek a fizikai törvényszerűségei, és ezt a 21. században itt a mesterséges intelligenciával, meg az egyéb szociális médiákkal körülvéve nem minden gyermek jut el addig, hogy ezt a kíváncsiságát egyáltalán kielégíthesse, vagy belenézzen egy távcsőbe, egy mikroszkópba, saját maga gyűjtögessen bogarakat, lepkéket, egy hasonló dolgokat. Viszont a jövőre nézve szerintem ez elengedhetetlen. Tehát azt, hogy értsük, hogy hogyan működik a mobiltelefonunk, az autónk, de akár a mesterséges intelligencia, vagy a számítógép, ezt kíváncsi gyerekek és mérnökök és természettudósok fogják nekünk megadni, és nem fordítva, és nem a mesterséges intelligencia.
A fönti kísérletekben ott kell valami végleges eredményre jutniuk, vagy ez a kísérleteknek az a szakasza, amihez az űrbeli mikrogravitáció kell, és azt majd lent kell folytatni, és abból áll össze?
Mind a kettőre van példa. Én úgy tudom, vannak olyan kísérletek, amik gyakorlatilag folyamatos összeköttetésben vannak a Földdel, tehát elég arra gondolni, hogy kaputibor testén is rengeteg sok érzékelő lesz, és ez gyakorlatilag a valós időben értékelik ki az orvosok, nyilván a Földön, és vannak olyan minták, biológiai minták, muslicák, paprikamagok, amik aztán majd ki is fognak kelni. Ezeknek az űrbeli, a kozmikus sugárzással való találkozását és azoknak az élőszövetre való hatását is fogják vizsgálni. Én azt gondolom, hogy ezek egy része vissza is fog jönni a Földre, és aztán további analízisnek lesz alávetve. Tehát mindegyik előfordul, illetve vannak olyan anyagtudományi vagy gyógyszertudományi kísérletek, amiket valóban ott fent a súlytalanság állapotában kell elvégezni, és akár felvétel készül róla, vagy valamilyen jegyzőkönyv. Úgyhogy mindenféle kombináció előfordul.
De egy élettudományi kísérletet, vagy egy növénytudományi kísérletet, azt azért kell megcsinálni, mert előbb-utóbb el fogunk indulni valahova a Földről. Nehezen tudom elképzelni, hogy olyan földi gyógyszert kellene kifejleszteni, ami bírja a mikrogravitációt, és én fogom beszedni, mert én nem vagyok mikrogravitációban, nekem az nem kell.
Igen, itt van egy kis félreértés, tehát egyrészt valóban, tehát szeretnénk tudni a földi növényekről, állatokról, élő szervezetekről mindent, ami egyszer majd esetleg jól jön egy hosszabb űrutazáshoz.
De tudni kell, hogy melyik paprikával lehet neki indulni?
Például, igen. Ugye volt egy magyar kísérlet, nemrég jelentették be, hogy ha nem megfelelő talajba tesszük, akkor mindenféle mérgező anyagokat is felszív, akkor ezzel nem fogunk eljutni a Marsig. Tehát ilyen alapvető dolgokat sem mindig tudunk, egy hold közelbe elvetve, azt hiszem éppen mustármag volt, és nem volt ehető a végeredmény. Tehát ezeket nem is mindig, akár a Földön is el lehetne végezni, de egyáltalán, ugye ez már évtizedek óta folyik egy csomó ilyen kísérlet, hogy hogyan növekednek a növények az űrben, és ha szeretnénk valamit, akár egy paradicsomot, egy gabonát, bármi más termeszteni, ezt hogyan tehetjük meg. Ugye ez egy olyan tudás, ami a Földön feltétlenül nincs meg, vagy nem biztos, hogy ki lehet kísérletezni, vagy éppen nagyon drága lenne megcsinálni. Lehetne nyilván olyan centrifugát létrehozni, ami majdnem súlytalanságot hoz létre, vagy hasonló módon, vagy olyan repülőgépes kísérleteket végezni, de hát ezek nem biztos, hogy a legmegfelelőbb módjai ennek. De nem csak arról van szó, hogy az emberiség a Marsra fog menni, vagy még messzebb. Valószínűleg ez is elkövetkezik. Ez az egyik része. De a másik része az, hogy ha a mikrogravitációs környezetben, mert ez nem is annyira jó szó, legyen súlytalanság. Súlytalansági állapotban megismerjük a testünknek, akár az emberi testnek olyan funkcióit, amik nem teljesen evidensek a Földön. A Földön a gravitációs környezethez vagyunk alkalmazkodva, az izomzatunk, a csontozatunk, a vérkeringésünk, az emésztési rendszerünk, de az agyműködésünk, a kognitív funkciók, a látásunk, az szinte az összes funkciónkat felsorolhatjuk, és ez mind, amiket felsoroltam, mindegyik megváltozik az űrbeli körülmények között. És ezt viszont fontos értenünk, tehát egyes földi betegségeknek is a mechanizmusát jobban meg fogjuk érteni, hogyha tudjuk, hogy az űrben mi történik, és miért így történnek a dolgok. A gyógyszerekre visszatérve is, nem biztos, hogy az a lényeg, hogy űrben alkalmazható gyógyszereket fejleszünk ki, ez is egy fontos része, hanem földön alkalmazható gyógyszereket végezzünk, vagy kísérletezzünk ki, esetleg olyan kísérletekkel, amik a földön nem, vagy nehezen elképzelhetőek, vagy véghez vihetőek. Olyan kristályokat tudunk növeszteni például a világűrben, amit a földön nem, vagy máshogy fog például egy kristályos anyag kristályosodni, vagy létrejönni, máshogy fognak egyes kémiai kísérletek végbe menni, gyógyszerkísérletek is akár. Úgyhogy ennek többszörös haszna van, nem feltétlenül arra kell gondolni, hogy az űrhajósoknak fejlesztjük ki az űr az űrkísérletekkel kifejlesztett gyógyszereket, ezeknek földi haszna van, a legtöbb esetben földi haszna van. Nagyon-nagyon sok olyan példát lehet mondani, hogy az űrben elvégzett kísérletek, vagy az űrkutatás, az hogyan hat vissza a földi létünkre, jólétünkre, civilizációnkra. Sokszor felmerül ez a kérdés, egy picit ez ilyen álnaív kérdés, hogy hát ettől miért fogunk mi jobban élni, hogyha milliárdokat fektetünk az űrbizniszbe? Hát azért, mert gyakorlatilag a földi, lehet erre ilyen patetikus választ is adni. A földi problémáinkat valószínűleg az űrbeli segítséggel tudjuk megoldani. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy katasztrófa körülmények között, akár éghajlatváltozást is, az időjárást, azt mind-mind az űrből tudjuk jól megfigyelni, és onnan vannak adataink a földi légkör működésétől kezdve a navigációig. Nem is beszéltünk még a GPS-ről. Én mindig elmosolyodom, amikor valaki azt mondja, hogy hát ma is eltelt úgy egy nap, hogy nem használom a Pitagorasz tételt. Hát igen, de ha egyszer is beütötte a GPS-ébe, hogy A-ból B-be szeretne elmenni, akkor sok-sok ezer művelet fut le a háttérben még a Pitagorasz tételnél, sokkal bonyolultabbak is, valljuk meg, még a relativitás elméletét is figyelembe kell venni ahhoz, hogy centiméter pontosággal eljussunk a GPS-en keresztül. Tehát ez mind-mind olyan, a kommunikációról nem is beszéltünk, az, hogy bárkit felhívhatunk a világ másik végén, tévéadások ezreit láthatjuk online, az internetet is nagyon gyorsan megkapjuk, akár még olyan helyeken is, ahol valójában nincs internetszolgáltatás, elég ugye most az orosz-ukrán háborúra gondolni, és a Starlink berendezésekre. Tehát ezek mind-mind olyan dolgok, amiknek közvetlenül érezzük a hatását, akár belegondolunk, akár nem.
Az a dilemma eldőlt, hogy sok-sok tudás felhalmozásával saját magunkat kell megismerni jobban, hogy jobban bírjuk az űrbéli körülményeket, vagy egy űrutazásnál kell lehetőleg földi körülményeket előállítani, mint a filmekben szokás, hogy az űrhajónak van egy nagy forgó modulja, amiben a forgás miatt van gravitáció.
Egy kicsit mind a kettő. Ugye azt megpróbáljuk kitapogatni azokat a határokat, ameddig az emberi szervezet képes elviselni az űrbeli körülményeket, de nem szeretnénk ezt túltolni, azért nem kísérleti nyulak vagyunk, de vannak ugye arra esetek, amikor valaki már akár egy évnél is többet töltött fönt az űrben, ez a leghosszabb, azt hiszem 14 hónap talán.
Az oroszok szoktak ilyet csinálni.
Ők abszolút ranglistán élen vannak, az első 10-ből talán 8 orosz vagy szovjet űrhajós, illetve Peggy Whitson, a mostani Axiom 4-nek a parancsnoka, ő az, aki 675 napnál tart, most minden nappal neki ez is növekszik. Tehát ő is benne van az első 10-ben, egy veterán és nagyon-nagyon tapasztalt hölgyről van szó. Tehát vannak olyan esetek, amikor ezeket a határokat sikerül kitapasztalni, de aki egy évnél többet eltölt, vagy sok-sok hónapot a világűrben, ott azért nagyon súlyos következményekkel kell számolni, utána a súlyos csontintkulás, akár az izmok elsorvadása, idegrendszeri károsodás, akár a látásában is zavarok keletkeznek. Tehát ha egyáltalán visszaáll 100%-ig, akkor ez sok hónap rehabilitációnak az eredménye. Tehát ilyen szempontból nem szeretnénk túltolni egy jövőbeli űratozás esetén sem az adott űrhajósokra ható, vagy fennálló kockázatokat, hanem igen, valójában a földi körülményeket szeretnénk nekik biztosítani, igen, a gravitációval is, a légnyomással, az oxigénnel, akár az élelmiszerrel, ugye azért azt is tudjuk, hogy a nemzetközi űrállomáson azért vannak kompromisszumok, azért egy olyan jó marha pörköltet nem fog tudni Kapu Tibor megenni, ha bár éppen erős pistát vitt, az megvan, de hát ugye mondjuk egy pohár vízelfogyasztás, hogy gondoljunk bele, az kihívásokkal teli, mert egyszerűen nem tudjuk kijönteni egy palackból egy pohárba a vizet, mert az ilyen gömbökként fog lebegni az űrben, tehát erre láttam egy nagyon egyszerű kis praktikus dolgot, hogy csinálják, valójában a tartályban egy kis felfújható ilyen tasak van, amiben bele megy a víz, ugye egy kis túlnyomással, és utána abba egy szívószálat kell bele bökni, és így lehet meginni egy pohár vizet. Tehát már ez ilyen nagyon-nagyon alapvető emberi gondolkodás nélkül is nekünk természetes dolgokat is újra kell gondolni, és ez jelenti azt valóban, hogy nekünk valahogy a földi körülményeket kell szimulálni egy hosszú űrutazás esetén.
De ez például elképzelhető, vagy modellezhető, hogy egy korsó sörnek a sör habja az hogy viselkedik a világűrben? A hab az egy titokzatos dolog. Igen. Az nem olyan egyszerű, ahogy az ember elképzeli.
Igen, ezt nem tudom. Szerintem az alkoholfogyasztást nem annyira kultiválják, bár biztos, hogy néha kerül fel alkohol is az űrben. ez valóban így van, és a hab az érdekes egyébként, nem csak az élelmiszeriparban, hanem az is egy szintén magyar kísérlet már a magyar űrutazások előtt, vagy illetve pontosan két magyar űrutazás között volt egy olyan NASA kísérlet, amit miskolci kutatók vittek véghez, méghozzá NASA kísérletként a Nemzetközi űrállomáson az űrkemence, illetve fémhaboknak a vizsgálata. Ez is egy olyan érdekes dolog, ami
nem a Földön... Nem nagyon mellé a habbal.
Nem, ez a hab, ez nagyon beakadt, igen, ez egy nagyon izgalmas dolog. Igen, de hát például olyan kísérlet is lesz, amit a csillagászok szintén értékelnek, hogy egy forgó vízgömbbel lehet majd szimulálni a Szaturnusznak a légkörébe végbenő jelenséget. Ezt nem lehet a Földön megvalósítani valójában, maximum, hogyha egy tartályba beteszünk egy két decinyi vizet. Itt az űrben pedig eltés fizikusok javasolták ezt a kísérletet, és meg fogják forgatni ezt a vízgömböt, és akkor különböző tesztrészeskéknek a mozgásából fognak következtetni arra, hogy is néz ki a Szaturnusz légköre. Egy csomó olyan jelenség van ott, amiről nem tudjuk pontos magyarázatot.
De rettentő nagyszámú kísérletet kell megcsinálni. Ezek mennyire helyigényes kísérletek? Tehát az nemzetközi űrállomás ez nem olyan óriási, hogy ott nagy gépekkel lehetne kísérletezni.
Nem, ezek általában kisméretű kísérletek, kis eszközök kellenek hozzájuk, vagy kémcsövek, vagy pipetták, vagy kémcsövek, amikbe ezek a folyamatok végbe mennek. Egy ilyen pici, egy fél négyzetméteren is kisebb asztalka áll rendelkezésre tulajdonképpen. A legtöbb kísérletet oda lehet egyrészt rögzíteni is kell ezeket az eszközöket, mert különben minden szerte röpülne. Másrészt ugye olyan kísérletek is vannak, amiket Kapu Tibor saját magán fog hordani. Egy kis szemlencse, kontaktlencseszerű eszköz is be lesz építve a szemébe, egy időnként benne lesz, tele lesz érzékelőkkel az összes vérnyomásától kezdve testfunkcióit. Nem is 0-24-be, de nagyon sűrűn mérni fogják, fog fényképfelvételket készíteni, tehát ez a földi légkör, a zivatarok feletti felfényléseknek a vizsgálata, azt egy kamerával fogja elvégezni, tehát az még csak ez a kísérleti asztalka se kell, és az a videófelvétel, amit meg az űrállomásról fog készíteni, az meg egy videófelvétel lesz, és az virtuálisan fog létezni, azt le is fogják sugározni a földre. Tehát nem minden eszköznek kell nagy helyigény, de valóban a legtöbb űreszköz, ugye ezek előzetesen egyrészt ki lettek választva, másrészt engedélyezni is kell. Tehát azt hiszem, hogy a NASA és vagy az Európai Ügynökség is engedélyezi, megnézi, hogy egyáltalán ez véghez vihető-e.
Ugye? Van-e értelme?
Van-e értelme, meg lehet-e csinálni? Tehát lehetnek olyan kísérletek, olyan elgondolások, amik szépen hangzanak, de valójában azokat nem fognak végbe menni, vagy nem sikeresen, és ezért azokat ki kell szelektálni idejekorán. Ugye fordítva is működik egyébként a dolog, erről kevesebbet szoktunk beszélni, hogy ha nem lenne űrhajósunk, akkor is felvihetnénk magyar kísérleteket, de az jóval-jóval drágább lenne, tehát akkor vagy a NASA-nál, vagy az ESA-nál kellene pályáznunk. Nem véletlen, hogy ezekről kevesebbet hallunk. Néhány elvétve előfordult ilyen kísérlet, és a korábbi években, évtizedekben, de valójában itt ez egy hatalmas lehetőség most, hogy Kapu Tibor végzi el ezeket.
Mindenki azt mondja, aki ezzel foglalkozik, hogy óriási lehetőség benne lenni az űriparban. De ugye itt ez a misszió is a kereskedelmi űrutazások és az államok együttműködése területére tartozik. Mint hogyha az államok kezdenének kihúzódni ebből a rendszerből, mert nagyon drága, azért húzódnak ki.
Hát ez egy érdekes kérdés, ezt nem tudom megfejteni, én most itt szerintem nem fogjuk megfejteni, de sok összetevője van valóban. Tehát azt gondoltuk, hogy régen az állami nagy cégek, vagy ugye most NASA-ra gondol az ember, vagy a szovjet űrkutatásra uralták ezt az egész szénát, és valójában ez tényleg nagyon-nagyon sokat változott. Hát az újra felhasználta űrhatójokkal, vagy legalábbis bizonyos alkatrészek újra felhasználtak, ugye a SpaceX, tehát gyakorlatilag töredékére csökkentette ezeknek az űrutazásoknak az árát, és a NASA is inkább a SpaceX-et bízza meg a rakétáknak az elkészítésével. Ugye a Kapu Tiboréknak az első fokozata is szépen visszatért, és ezt is lehetett látni a felbocsátáskor. Tehát ez már megspórol egy csomó költséget, amikor újra felhasználható az egyik legköltségesebb rész. Másrészt, tehát van egyfajta rugalmasság, igen, abban, hogy ha privát cégek is beszállnak az űrkutatásba, de hát mondjuk ezt a nagy országban látjuk, Kínába például nem magáncégek csinálják valószínűleg, ők is ugye nagyon-nagyon nagy szeletet hasítanak ki, egyre nagyobbat az űrkutatásból. Hát azt is tudjuk, hogy most 11 ember van a nemzetközi űrállomáson, de van egy kínai űrállomás is, teljesen függetlenül megcsinálták, ott 3 tájkonauta van éppen ezekben a pillanatokban is, tehát amikor mi itt beszélgetünk, 14 ember van a világűrben. És a Magyarországra meg a gondolunk, hát ez valójában ez egy állami vállalkozás volt olyan szempontból, hogy mindenképpen adófizetői pénzbe került maga a misszió és Kapu Tibornak a felkészítése, de ehhez ugye csatlakoztak kutatóintézetek, egyetemek, akár más vállalatok is, akik érdekeltek ezekben a kísérletekben és vizsgálatokban, ők meg esetleg más forrásból is, részben állami és részben akár magánforrásból is kutatnak és dolgoznak.
A csillagászatnak meg az űr kutatásnak, annak van valami határterülete? A csillagászok mindig sokkal messzebbre néznek, mint 400 kilométer.
Hát nagyon sok összefonódás van, így van, tehát itt ülhetünk, menjünk a műsoridőm, mert szerintem itt tudunk ülni egész estig. Hát eleve abból indulunk ki, hogy egyáltalán, amiről kezdtük a beszélgetést, hogy hogyan fogjuk elnavigálni ezeket az űreszközöket, sok tonnás eszközöket úgy, hogy ezek éppen csak finoman össze cuppanjanak, és néhány milliméter per szekundumos sebességgel érjenek össze. Ehhez az égi mechanikát kell nagyon jól ismerni. Ki gondolta volna, hogy amikor 17. század, 18. században ilyen nagyon bonyolult egyenleteket írtak föl, furcsa nevű francia csillagászok, matematikusok, Lagrange, meg Laplace, meg Gauss, meg Euler, hogy ezeknek olyan haszna, gazdasági haszna lesz, és utána dollármilliárdos üzletekről fogunk beszélni. De ha nem értjük a matematikáját, a fizikáját, hogy ezek hogyan működnek, milyen pályákon mozognak a bolygók, ugye évszázadokon keresztül ez volt a csillagászat, megmérjük, hogy a bolygók hogyan mozognak, akkor ma nem tudnánk űrhajókkal navigálni. De ha a csillagászatról beszélünk, egyrészt ugye a csillagászok eljutottak már, vagy hát inkább úgy mondom, az űrkutatók, naprendszerkutatók eljutottak már a naprendszer távolabbi bolygóira is, leszálltunk már a Marson is, leszálltunk már a Szaturnusz holdján is, a Titánon, meglátogattuk a Jupiter holdakat, Üstökösre is történt már leszállás. Tehát ezek mind-mind előfutárai egy emberes űrutazásnak. Hát gondoljunk bele, a holdra szállás is ugye először robotokkal és szondákkal történt, és csak utána tudott ember leszállni a holdon. Ezt mindig először felderítjük. Hát még azon is vita volt, hogy milyen vastagságú homokréteg van a holdon, és nem fognak elsüllyedni az első űrhajósok. Tehát egyfajta előfutárként is tekinthető. De ha arra gondolunk, hogy a mi csillagászok valóban a Földtől el kifelé a mély űrt fürkészük a távcsöveinkkel, de ugyanezeket a távcsöveket 180 fokkal elfordítva a mi földünket tudjuk pásztázni, és mindenféle hullámhosszokon a mezőgazdaságot segítve, például, hogy mikor érik a termés, vagy milyen a talajnak a víz tartalma, hol várható árvíz, és így tovább. Tehát ugyanezekkel az eszközökkel, ugyanezekkel a módszerekkel, gyakorlatilag majdnem ugyanazokkal az eszközökkel is a saját földünkről fogunk sokkal többet megtudni. És akkor itt még a sort folytathatnám, tehát mindig megkérdezik, hogy a csillagászat az mire jó, és ebből miért lesz olcsóbb a kenyér. De egy pár példát szoktam mondani, például itt van a kezemben ez a telefon, ennek a digitális érzékelője, amit ma már mindenkinek a telefonjában ott lehet. Én emlékszem, hogy 80-as években ezt a csillagászok kísérletezték ki, azokat a szilícium lapkákat, amire aztán később Nobel-díjat is adtak egyébként, a CCD chipnek is hívják. Ez ma már minden ilyen okos eszközben benne van. És régen ez úgy működött, hogy minden századik volt alkalmas egyáltalán bármiféle képrögzítésre, tehát nem fejlődött még ki a technológia. Az amerikai hadsereg meg a csillagászok tesztelték ki ezeket, és ma már gyakorlatilag ezt megéri nagy tételben kereskedelmileg forgalomba hozni. De ugyanakkor mondhatnám azt is, hogy a földi távcsöveknek a lézeres berendezéseit azt olyan lézer technológiával sikerül összehozni, illetve kompatibilissá tenni, két távcsövet úgy lehet összekötni lézertechnológiával, ami lézertechnológiát mondjuk a szemsebészetben ma már rutinszerűen használunk, vagy egy harmadik példa, tehát hogy mondjak, a galaxisok csomósodásait kereső mesterséges intelligencia algoritmusok kiderült, hogy ugyanolyan jól működnek, amikor emlőrákot kell mondjuk egy röntgenfelvételen vagy CT felvételen keresni, ugyanezeket a csomósodásokat megtalálja ez az algoritmus, tehát kézzel fogható haszna van, az emberiség javát szolgálják ezek a megfigyelések.
Alex kézzelfogható haszna, hogy le tudtunk szállni a Churyumov-Gerasimenkóra, ha jól emlékszem az üstökös nevére. Azon kívül, igen, hogy a mindenit nem tudtuk csinálni. Mert az önmagában fantasztikus.
Hát amikor az előbb arról beszéltünk, hogy hogyan tudunk dokkolni két nagy sebességgel egymás felé közeledő eszközt, hát ennek a még finomabb változata az, amikor egy eszközt leteszünk egy olyan égitestre, aminek a gravitáció, a felszíni gravitáció még nagyságrendekkel kisebb, mint a Holdé vagy
és
a Földé.
Mint az
és megy. Tehát ezt nekünk meg kell, igen, tehát valójában ezek olyan technológiák, amikben mindig be kell fektetni, és mindig új technológiákat kell létrehozni. Tehát amikor új űrtávcső, vagy új űrmisszió indul, akkor mindig van valamiféle technológia fejlesztés. Tehát például arról soha nem hallunk, hogy építsünk egy második Hubble űrtávcsövet. Mert az nem kihívás. Már 30 éves, már alig működik, már minden baja van, nem sokára egyszer csak vége lesz, még működik, nem lehet megmondani, mikor lesz vége, de hát 30 éve 5-ször szervizelték. Nem lesz második Hubble űrtávcső, hanem lehet helyetten James Webb űrtávcső, egész más technológiai kihívásokat kellett megoldani, másfajta detektorokat, nagyobb tükröt, ugye össze volt hajtogatva, 300-nál is több olyan kritikus pont volt, ahol bárhol megállhatott volna a folyamat, és nem működne. Ma pedig óriási siker. Tehát egy csomó-csomó technológiai fejlesztés az, amit ezek megvalósítanak, és némelyikről nem lehet megmondani, hogy éppen mikor lesz konkrét gyakorlati haszna, némelyik pedig nagyon gyorsan megtalálja az útját minden napi életben.
A Hold, az miért tűnik olyan nagy falatnak, amikor egyszer már megcsinálták az amerikaiak, egyszer már megvolt olyan eszközökkel, ráadásul, amiknek a számítási kapacitása kisebb volt, mint az én 6 éves mobiltelefonomé.
Így van. Ez egy jó kérdés. Én szerintem itt a legfontosabb probléma az elhatározás kérdése. Az, hogy Amerikában is 4 éves választási ciklusok vannak, és akkor felmerül, hogy most a Marsra menjünk, a Holdra menjünk vissza, kisbolygót bányásszunk, vagy ezeknek valami kombinációja. És hát tudjuk, az Apollo program is az egy évtizedes program volt, tehát 4 év alatt nem biztos, hogy meg lehet azt valósítani, bármelyiket ezek közül, mindegyik önmagában is egy nagy kihívás. Én azt gondolom, hogy a Holdra egyébként tehát Holdra is vissza tudnánk térni, ugye erre is van az Artemis program, meg vannak az első lépések, az a más kérdés, hogy akkor ez most végig fog-e menni, és valaki tényleg...
A kínaiak a másik oldalára mennek.
A kínaiak másik oldalára, és jönnek föl ugye a nemzetek, a Kína, India, de akár olyanok is, mint Pakisztán, vagy az arab országok, a Holdra kis szondákat, vagy Japán, le tudtak tenni több-kevesebb sikerrel. Van, amelyik fölborult. Jó, de hát...
Jó, de van egy magyar fejlesztés, most találták föl a billét, hogyha olyan alakú lenne, igen, a szonda, akkor lehet, nem tudna fölborulni?
Így van. Tehát, hogy itt nagyon sok lehetőség van, és valószínűleg tehát az a fajta motiváció, ami a hidegháború szorítása volt, és ott kellett mindenképpen bizonyítani, az most éppen nincsen, és valószínűleg ez egyfajta gazdasági hajtóerővé fog átalakulni, amikor már megéri egy kis bolygót kibányából bányászni, és visszajutatni a Földre nagyon ritka anyagokat. Amikor már a Holdon megéri bázist építeni, vagy onnan tovább ugrani, vagy onnan internetet terjeszteni, fejleszteni, szórni, műsorsugárzást csinálni, és hasonló elképzelések már megvalósíthatóvá és rentábilissá válnak, akkor lesz egy következő nagyobb ugrás. Én azt gondolom, az emberiség tényleg vissza tudna menni, de ha nincs meg az a hajtóerő, akkor ha kutatókat kérdez, akkor én elsősorban azt mondanám, hogy küldjünk robotszondákat, amik töredéke pénzből nagyobb tudományos haszonnal mindenképpen, de akár jelen pillanatban még azt is lehet mondani, hogy akár nagyobb gazdasági haszonnal is járnak, tehát jobban, alaposabban fel tudjuk térképezni a mondjuk a Hold környezetét, vagy felszínét, sokkal kisebb kockázattal, mintha egy embert kéne oda küldeni. Úgyhogy ez egy összetett kérdés, és a világpolitika az mindenképpen beleszól, hogy ezek a folyamatok merre fognak tartani a jövőben.
Az űrbeli eredményektől elvárhatjuk azt, hogy itt lent a saját földünkkel jobban fogunk bánni? Tehát ha föntről valaki mondja, hogy ezt látta, és ez biztosan így van, akkor azt elhisszük?
Hát aki az űrben járt, mindenki arról számol be, hogy egy olyan transformatív szemléletváltozáson megy keresztül, ami visszafordíthatatlan és egy egyszeri élmény, és valójában onnan rá lehet döbbenni abból a nézőpontból arra, hogy a Földön valójában nincsenek határok, onnan nem látszanak a háborúk, az éhínségek, de az látszik, hogy egy törékeny bolygónk van, amit nagyon könnyű elrontani. És igen, én azt gondolom, hogy az űrből lehet esetleg megoldani olyan problémákat, amik a Földön megoldhatatlannak tűnnek. Az, hogyha azt a példát is szoktam mondani, hogy ugye a Földünk egyetlen olyan értelemben, hogy az egyetlen hely az univerzumban, ami, ahol életet ismerünk, ez nem zárja ki, hogy távol, elérhetetlen távolságba tőlünk ne találjunk egyszer egy olyan bolygót, amin esetleg más élőlények is vannak. Mi ezeken is dolgozunk egyébként, nagyon izgalmas dolog. De például a Föld, ezeknél a kísérleteknél ugye az a helyzet, hogy a tudósok, kutatók szeretik a laboratóriumi körülményeket jól meghatározni, és akkor a kísérleteket akár többször is elvégezni a laboratóriumban bizonyos körülményeket, hőmérsékletet, ezt-azt változtatva. Hát ez az, amit a Földdel mi nem tudunk megtenni, és nem szeretnénk a Földdel kísérletezni, de valójában ezt tesszük egy olyan rendszerrel, aminek nem biztos, hogy tudjuk, hogy milyen állapotai vannak és milyen kimenetei vannak. Hogyha találunk esetleg Földhöz hasonló bolygókat, több százat vagy akár ezret, ugye ezt elkezdtük, ma már majdnem 6000 exobolygót ismerünk, távoli naprendszerek körüli bolygókat. Ezeket jobban meg tudjuk érteni, hogy ezeknek a légköre hogy működik. Ma már a légköreiket is tudjuk egyébként vizsgálni. Én azt gondolom, hogy akkor is egy kicsit több tudás lesz a birtokunkban ahhoz, hogy hogyan védjük meg mi saját földünket. Esetleg találunk olyan példákat, ahol már elszaladt az üvegházhatás, vagy akár egyéb problémák keletkeztek, milyen hosszan tartanak jégkorszakok, és így tovább. Olyan kérdéseket is feltehetünk, amire eddig nem volt lehetőségünk. Amikor csak egyetlen földet ismerünk, ezzel nem tudunk kísérletezni. Ha több ezer exobolygót ismerünk, akkor van lehetőségünk olyan jelenségeket is esetleg megfigyelni, amire nem is gondoltunk volna. Ezt úgy kell elképzelni egyébként, azt a példát szoktuk mondani, mint ha kimegy egy biológus az erdőbe, és nem kell 40 évig ott ülnie, hogy megnézze, hogy egy facsemete az hogyan cseperedik fel, hanem látja az erdőben a mindenféle állapotban levő fákat, a legfiatalabbtól a legöregebbekig, azt is látja, hogy melyik fog éppen kidőlni, melyik van élete teljében. Hát mi is így vagyunk a csillagokkal is, meg egyébként a bolygókkal is, hogy ma már ilyen kutatások is vannak, hogy a Föld ikertestvéreit akár fedezzük, felkeressük meg, és aztán vizsgáljuk azokat. Ez mind-mind arra mutat, ha közvetve is, én azt gondolom, jobban megismerjük a mi Földünket, és jobban tudjunk rá vigyázni.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Szabó Róbert, a Hunren Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Csillagászati Intézetének igazgatója volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Illis László felelős szerkesztő vett részt, a főszerkesztő Módos Márton. Ezt a beszélgetést az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Javaslom, iratkozzanak föl, mert akkor a következő beszélgetést már automatikusan kapják majd meg. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.